Punjabi Hari. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunjabi Hari. Gopi jana balaba jayo giri varadhari, jayo giri varadhari. Gopi jana balaba jayo giri varadhari, jayo giri varadhari. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunjabi Hari. Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana. 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 Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunjabi Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnu Pad, Paramahansa Paribrajakacharya Stutara Sata Shishi Madhis Devanga Shla A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Shla Prabhupada Ki, ISKCON Founder Acharya Shla Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnavarinda Ki, Nama Acharya Shla Haridas Thakur Ki, Prem Sega Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhar Shivas Arigaura Bhaktivedanta Ki, Shishi Radha Krishna Go Gopagopina Shyamakunda Radha Kunigiri Govardhana Ki, Shri Vrindavan Dhamma Ki, Shri Mayapur Dhamma Ki, Ganga Maya Ki, Jumuna Maya Ki, Bhakti Devi Ki, Tulasi Devi Ki, Samaveta Bhaktivedanta Ki, Jai Nitai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sukadeva Goswami continued, "My dear King, in this way, Bharat Maharaj was overwhelmed by an uncontrollable desire, which was manifest in the form of the deer."
Sukadeva Goswami folytatta, "Kedves királyom, Bharat Maharajan fékezhetetlen vágy lett úr rá, ami egy ősz formájában nyilvánult meg."
Due to the fruitive results of his past deeds, he fell down from mystic yoga, austerity and worship of the Supreme Personality of Godhead.
Múltbeli tetteinek gyümölcseként elbukott a misztikus jóga, a lemondás és az Istenség legfelsőbb személyisége imádatának útján.
If it were not due to his past fruitive activity, how could he have been attracted to the deer after giving up the association of his own son and family, considering them stumbling blocks on the path of spiritual life?
Ha nem a múltban elkövetett gyümölcsöző cselekedetei miatt történt volna, hogyan vonzódhatott volna egy őszhöz, miután elhagyta saját fiát és családját, mert akadálynak tekintette őket a lelki élet útján?
How could he show such uncontrollable affection for a deer?
Hogyan érezhetett volna ilyen leküzdhetetlen vonzódást egy őszhöz?
This was definitely due to his past karma.
Ennek kétségkívül múltbeli karmája volt az oka.
The king was so engrossed in petting and maintaining the deer that he fell down from his spiritual activities.
A király annyira belefeledkezett az ősz dédelgetésébe és nevelgetésébe, hogy kudarcot vallott lelki cselekedeteinek útján.
In due course of time, insurmountable death, which is compared to a venomous snake that enters the hole created by a mouse, situated itself before him.
Amikor aztán elérkezett az ideje, a legyőzhetetlen halál toppant elé, amit az egérjükbe bekúszó mérges kígyóhoz hasonlítanak.
Purport. As will be seen in later verses, Bharat Maharaj, at the time of death, would be forced to accept the body of a deer due to his attraction for the deer.
Magyarázat. Ahogy majd a későbbi versekben látni fogjuk, Bharat Maharaj a halála idején, amiatt, hogy ragaszkodott az őszhöz, kénytelen volt ősztestben megszületni.
In this regard, a question may be raised. How can a devotee be affected by his past misconduct and vicious activities?
Ezzel kapcsolatban felmerülhet egy kérdés. Hogyan hathatnak egy baktára múltbeli helytelen és bűnös tettei?
In Brahma Samhita 5.54, it is said, Karmani nirdahati kintu ca bhakti bhajam.
A Brahma Samhita 5.54-es verse kijelenti, Karmani nirdahati kintu ca bhakti bhajam.
For those engaged in devotional service, bhakti bhajana, the results of past deeds are indemnified.
Akik odaadó szolgálatot bhakti bhajanát végeznek, azok a múltban elkövetett tetteikért megbocsátást nyernek.
According to this, Bharat Maharaj could not be punished for his past misdeeds.
Ennek alapján Bharat Maharajának nem lett volna szabad múltbeli tetteiért bűnhődnie.
The conclusion must be that Bharat Maharaj purposely became over-addicted to the deer and neglected his spiritual advancement.
Azt a végkövetkeztetést kell levonnunk, hogy Bharat Maharaj szándékosan fejlesztett ki magában ilyen túlzott ragaszkodást az őszhöz, és szándékosan hanyagolta el a lelki fejlődést.
To immediately rectify his mistake, for a short time he was awarded the body of a deer.
Hogy azonnal jóvá tegye hibáját, rövid időre ősztestbe került.
This was just to increase his desire for mature devotional service.
Ám ez csak azért történt, hogy erősödjen a vágya az érett odaadó szolgálatra.
Although Bharat Maharaj was awarded the body of an animal, he did not forget what had previously happened due to his purposeful mistake.
Noha egy állat testébe került, nem felejtette el, mi történt a múltban szándékosan elkövetett hibájából.
He was very anxious to get out of his dear body, and this indicates that his affection for devotional service was intensified, so much that he was quickly to attain perfection in a Brahman body in the next life.
Nagyon szeretett volna kiszabadulni az ősztestből, és ebből tudhatjuk, hogy olyannyira megnőtt a vágya az odaadó szolgálatra, hogy következő életében egy brámana testében nagyon gyorsan elérte a tökéletességet.
It is with this conviction that we declare in our Back to Godhead magazine that devotees like the Goswamis living in Vrindavan, who purposely commit some sinful activity, are born in the bodies of dogs, monkeys, and tortoises in that holy land.
Ezzel a meggyőződéssel jelentjük ki a Back to Godhead című újságunkban, hogy a bakták, például a Vrindavanában élő Goswamik, ha szándékosan követnek el bűnt, kutyák, majmok és teknősök testében születnek meg a szent földön.
Thus they take on these lower forms of life for a short while, and after they give up those animal bodies, they are again promoted to the spiritual world.
Egy darabig ebben az alacsony létformában élnek, majd elhagyják állati testüket, és újra a lelki világba kerülnek.
Such punishment is only for a short period, and it is not due to past karma.
Az ilyen büntetés csak rövid ideig tart, és nem a múltbeli karma az oka.
It may appear to be due to past karma, but it is offered to rectify the devotee and bring him to pure devotional service.
Látszólag a múlt karmájának következménye, valójában azonban azért kapja a bakta, hogy jó útra térjen és eljusson a tiszta odaadó szolgálatig.
So, under superior authority, then we are giving the class today.
Most a magasabb autoritásnak a parancsára tartunk leckét.
So here we have a seeming contradiction.
Itt egy látszólagos ellentmondással van dolgunk.
That Sukadeva Goswami is saying it's due to previous fruitive activity.
Hogy Bharat Maharajnak ez a dolga, ez nem a múltban elkövetett gyümölcsöző tetteinek az eredménye.
And thus due to his karma, then he fell down from devotional service.
És a karma miatt esett le az odaadó szolgálat útjáról.
At the same time it's pointed out that devotees aren't under the control of karma.
De ugyanakkor rámutatnak az írások, hogy a bakták azok nem a karmának a következtében történnek velük dolgok.
So how could this then take place?
Akkor ez hogy történhetett meg?
How would this have happened, or how would have Sukadev Goswami even made the statement?
Hogy történhetett ez meg, és hogyha megtörtént, akkor meg Sukadev Goswami hogy tehetett ilyen kijelentést?
So Prabhupada points out here that it was by purposeful mistake.
Prabhupada itt rámutat, hogy itt szándékos hibáról van szó.
Right, so that means then we have. Okay, we'll go back and then we'll come back to this.
Most kicsit visszatérünk és aztán megint visszatérünk erre a pontra.
So here it says, how could a devotee be affected by his past misconduct and vicious activities?
Itt azt mondja, hogy egy baktára hogyan hathatott volna múltbeli rossz karmája és a múltbeli rossz tettei.
When the living entity comes to the material world, he comes because of two moods.
Amikor az élőlény eljön az anyagi világba, akkor két hangulat következtében jön ide.
One is that I am the controller, the other is I am the enjoyer.
Az egyik az, hogy én vagyok az irányító, a másik pedig az, hogy én vagyok az élvező.
All right, so here then the controller means his position.
Itt az irányítás az azt jelenti, hogy a helyzete.
And that then also then will create envy.
És aztán ez irigységet fog okozni.
And that envy can intensify into viciousness.
És ez az irigység ez gonoszsággá fokozódhat.
Right, and the desire to enjoy creates misconduct.
És a élvezetre való vágy pedig rossz viselkedést eredményez.
So saying that the devotee is affected by his past misconduct and vicious activities means is referring here to the desire to control and enjoy.
És amikor itt azt mondja, hogy a baktának a múltban elkövetett karmája, illetve a gonosz tettei miatt kerül ebbe a helyzetbe, akkor arra utal, erre az élvezetre és irányításra való vágyra utal.
Or the desire of the devotee being envious of Krishna to enjoy like Krishna.
Vagy pedig a baktának arra vágyára, hogy ő irigy Krishnára és szeretne ugyanúgy élvezni, mint ő.
So we have to be able to split our understanding of this into two parts.
És ennek a megértését két részre kell osztani.
Means there is the impure consciousness which consists of this control and enjoying propensity.
Egyrészt ott van a tisztátalan tudat, ami ebből az élvező és irányító hajlamból áll.
Then there are the activities that one performs and the result based on those activities.
És aztán vannak a tettek, amit valaki végez, és ennek a tetteknek az eredményei.
Right? Means they're two different things.
Tehát ez két különböző dolog.
Because the consciousness, even though it's under the control of illusion, is real.
Mert a tudat, ha bár az illúzió hatása alatt van, valódi.
Right? But the activities that are performed in the material world and their reactions are unreal.
Viszont azok a tettek, amiket itt az anyagi világban végzünk, és azoknak a visszahatásai, azok nem valódiak.
Unreal meaning if they're not performed in connection with the Lord, then they're just transitory material manifestations.
Az, hogy nem valódiak, az azt jelenti, hogyha nem az Úrral összefüggésben vagy kapcsolatban végezzük őket, akkor azok csak átmenetiek és mulandóak.
Right? So it doesn't actually have any substance.
Tehát nincsen valódi szubstanciájuk.
Right? We deal with it as if it does have substance because for us we think it does.
Mi úgy viszonyulunk hozzájuk, mint hogyha lenne szubstanciájuk, mert számunkra ezeknek van szubstanciája.
Just like let's say you have a small child and they are very afraid of something like a bug.
Például van egy kisgyerek mondjuk, és akkor nagyon fél valamitől, például egy bogártól.
Right? The bug actually has absolutely no way it can bother the child. It's too small.
A bogárnak egyszerűen semmilyen, de semmilyen képessége vagy hatalma nincs arra, hogy zavarja a gyereket, mert ahhoz túl kicsi.
Right? So you could just say the child's stupid and why you're being bothered by the bug, but that won't catch the child's attention.
Lehet mondani a gyereknek, hogy buta vagy, minek zavar téged ez a bogár, de ez nem fogja az ő figyelmét megragadni.
So first you identify with the child's mood about the bug, and then once you've caught their attention, then you bring it to the platform of intelligence and point out this bug can't bother you.
hanem először azonosulni kell a gyereknek a hangulatával, a bogárral kapcsolatos hangulatával, és amikor ezen a szinten már megragadtuk a figyelmét, akkor utána az intelligencia szintjére el lehet vezetni, és el lehet neki magyarázni, hogy ez a bogár ez nem árthat neki. Right.
In fact, the bug is only a discussion only because the bug means something to the child. Otherwise, there's no discussion.
Egyáltalán ez a beszélgetés is csak azért történhet meg, mert a gyereknek van valamilyen ragaszkodása ehhez a bogárhoz, különben miért történhetne meg ez a beszélgetés?
So factually, the material nature is not even a topic of discussion.
Gyakorlatilag az anyagi természet az még csak nem is egy beszélgetés tárgya.
Let alone activities based on the mundane platform.
A anyagi szinten alapuló tevékenységek pedig főleg nem azok.
Right? They're like a mirage. So what's the importance of discussing a mirage?
Ezek olyanok, mint egy délibáb. Miért lenne fontos beszélgetni a délibábról?
But because the living entities in the material world identify with it, for them it appears to be real.
De mivel az élőlények ebben az anyagi világban azonosulnak az anyagi világgal, ezért valóságosnak tűnik a számukra.
Real meaning has substance.
Az valóságos az azt jelenti, hogy úgy right. tűnik nekik, hogy szubstanciájuk
van. Earth, water, fire, air, ether that you see around you, it exists. But that it's important or not, that's our perception.
Tehát a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter, ezek létező dolgok, de hogy ezek fontosak vagy sem, azok tőlünk függenek.
So therefore, the consciousness is real, and material consciousness is actually unreal.
A tudat az valóságos, de az anyagi tudat az valójában nem valóságos.
So therefore the results of it are also unreal.
És ezért ennek az eredményei sem valóságosak.
But as long as one is in the material world, in that consciousness, it will appear real.
De amíg az ember az anyagi világban van és az anyagi tudatban van, addig ezek valóságosnak fognak tűnni a
számára. So when one takes up devotional service, then one comes to the platform of actual reality.
És hogyha az ember felemelkedik az odaadó szolgálatnak a szintjére, akkor felemelkedik az igazi valóság szintjére.
And the illusory material energy and its activities and reactions actually have no effect on the devotee.
És az illuzórikus energia és annak a tevékenysége és visszahatásai valójában nem fognak hatni a baktára.
Because they're actually liberated.
Mert ők valójában felszabadultak. Right?
Someone who chants Hare Krishna is liberated.
Az, aki énekli a Hare Krishnát, az felszabadult.
Right? Namabhas liberates you.
A Namabhas az felszabadítja az embert.
Right? The pure name gives you prema.
A tiszta név az pedig prémát ad.
So just being liberated is not a big importance.
Pusztán az, hogy az ember felszabadult, ez nem olyan fontos dolog.
But the conditioned living entity still identifies with the material energy, even though he's liberated. Means the devotee.
A feltételekhez kötött élőlény még mindig az anyagi természettel azonosítja magát, akkor is, hogyha felszabadult, vagyis hogyha bakta.
Right? So because he still identifies with it, then Krishna corrects his conditioned consciousness through the activities and reactions of the material energy.
És mivel még mindig azonosítja magát az anyagi világgal, ezért Krishna úgy javítja ki ezt a tudatot, hogy az anyagi világ tetteibe és reakcióiba vonja bele.
Right? We take the material energy as important, even though we're devotees, we know it's not.
Szóval mi a anyagi világnak a tettét és reakcióit fontosnak tartjuk, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy azok nem azok.
Right? So therefore we become upset, we slap somebody.
És akkor mondjuk megzavarodunk, mondjuk valaki. Sorry.
We become upset, we give someone one slap.
Szóval megzavarodunk és valakit felpofozunk.
Right. So then if we were within the realm of karma, then naturally in the future we will be slapped back.
És hogyha a karmának a birodalmába helyezzük magunkat, akkor természetes, hogy a jövőben majd minket is megpofoznak.
But the devotee is liberated, he's not under karma.
De a bakta, ő felszabadult, ő nem a karma törvényei alatt.
But he still has the attachment to the material energy that creates the situation in which he slaps someone.
És de még mindig abban a helyzetben, hogy azonosítja magát az anyagi helyzettel, és ezért vagy az anyagi világgal, és ezért előtt áll az a helyzet, hogy megpofoz valakit.
So to correct his transcendental consciousness, then he gets slapped.
És azért, hogy a transzcendentális tudata helyreálljon, ezért visszakapja majd ezt a pofont.
Does this make sense?
Ez érthető?
Right. In other words, you're correcting the consciousness, while material karma is only correcting the justice of the activity you've done. It doesn't deal with your consciousness.
Tehát ez a fajta visszahatás, ez a tudatot javítja ki, míg a közönséges anyagi karma, az csak a anyagi világnak az igazságosságát állítja helyre.
It may make mild adjustments moving you from dharma, artha, kama to moksha and back again.
Szóval lehet, hogy ilyen finomabb hozzáigazítások vannak, hogy lassanként fölemeljen, fokozatosan fölemeljen a dharma, artha, kama és moksha szintjére, és aztán utána megint vissza az elejére.
But material karma and its reactions can't take you from material to spiritual.
De az anyagi karma és annak a visszahatásai nem vihetik el az embert az anyagi szintről a lelki szintre.
Because it's situated within the material world. It's material.
Mert az egész az anyagi világon belül helyezkedik el, az egész anyagi.
But devotional service is spiritual.
De az odaadó szolgálat az lelki.
And the devotee is spiritual.
És a bakták is lelkiek.
Just the devotee doesn't realize it.
Csak a bakta ezt nem, erre nem döbben rá.
So since he identifies with the material world, Krishna relates to him through the material world.
És mivel az anyagi világgal azonosítja magát, Krishna az anyagi világon keresztül viszonyul hozzá.
And because of that, whatever is the identity with the material world, Krishna gives you good or bad reactions through that to bring you to pure consciousness.
És amilyen az azonosításunk az anyagi világgal, Krishna azon keresztül fog nekünk jó és rossz visszahatásokat adni, hogy aztán visszavezessen minket a tiszta lelki tudathoz.
Does this make some sense?
Ez így érthető?
Right. In other words, that's why only devotional service can destroy the seeds of desire for endeavor in the material world, while no other process can.
Ezért van az, hogy csak egyedül az odaadó szolgálat tudja elpusztítani annak a vágynak a magját, hogy az ember itt az anyagi világban törekvéseket, vagy törekedjen, más folyamat nem tudja ezt elpusztítani.
Right, because bhakti, being transcendental, if it enters into the material world and deals with it, it is uncontaminated, and it's still able to work through the material energy.
Azért, mert a bhakti az transzcendentális, és még hogyha be is hatol az anyagi világba, akkor is érintetlen és transzcendentális marad, és így tud működni az anyagi energián keresztül.
Right? Does that make sense?
Ez így érthető?
Like that. So, here then, Bharat Maharaj is on a different level. So when he says it's due to past fruit of activity or due to karma, he's not meaning the reaction of fruit of activity and karma. He means the contaminated consciousness within which he engaged in activities that were within the realm of karma.
Tehát Bharat Maharaj egy bhakta, egy magas szinten áll, és amikor itt arról van szó, hogy ő ezek a dolgok, ezek a múltbeli karmájának a következményei, akkor nem arról van szó, hogy a múltbeli karmának a, vagy a tetteinek ezek a visszahatásai, hanem arról van szó, hogy ez a tudat állapotának a visszahatása, ami azokat a tetteket előidézte.
Right. So now for the regular, I mean for a devotee, the kanista, the madhyama, then he's working more within this realm of the material energy because the conditioned nature is still present.
És a kanista és a madhyama bakták azok jobban így az anyagi birodalomnak a berkein belül mozognak, mert ők még őnekik még ott van a feltételekhez kötött természetük.
Right. But the uttama on the platform of bhava, like Bharat Maharaj, is not.
Az uttama bhakta, aki a bhava szintjén van, mint Bharat Maharaj is, ő nem mozog.
He is liberated. He understands he's liberated.
Ő felszabadult. Ő meg is érti, hogy felszabadult.
But even within the platform of bhava bhakti, these primordial sins of control and enjoyment still exist.
De még ezen a báva szinten is ott van ennek az eredendő bűnnek, hogy élvezni és irányítani akarunk, szóval ennek a gyökerei még mindig ott vannak.
Though there's no desire to fulfill them through interaction with the material energy.
Habár nincs ott az a vágy, hogy ezeket be is teljesítsük az anyagi világgal való kapcsolatban.
They come in a more subtle form.
Hanem ezek ilyen finomabb formában jönnek.
Right, that I am the great devotee or I am a guru of Vaishnavas.
Olyan formában, hogy én egy nagy bakta vagyok, vagy hogy a Vaishnavák gurúja vagyok.
Right, if I am the guru of Vaishnavas, or no, if I am the great devotee, that is the subtlest form of envy.
Hogyha valaki úgy képzeli, hogy én egy nagy bakta vagyok, akkor ez az irigységnek egy nagyon-nagyon finom formája.
Right, and I am the guru of Vaishnavas, that is the form of enjoyment.
Ha pedig azt gondolja, hogy én a Vaishnavák gurúja vagyok, az pedig az élvezésnek az egyik formája.
But they are great devotees and they are gurus.
De ők emellettük tényleg nagy bakták és guruk is.
But they cannot have that consciousness themselves.
De nem szabad, hogy saját maguknak ez a tudata legyen.
Just like the gopis in the rasa dance, they factually are the most qualified and fortunate women in the cosmic creation.
Ugyanúgy, ahogy a gópik is a rászatáncban, ők ténylegesen a legképesítettebb lelkek az egész kozmikus megnyilvánulásban.
But if they have that attitude, they can't maintain the association of Krishna.
De hogyha ez az attitűdjük, akkor nem tudják megtartani Krishna társaságát.
So same ways, even though the Uttama is the guru of everyone, and he is, you know, the advanced devotee, still if he has that mentality, that will stop advancement.
Ugyanígy az Uttama is mindenkinek a gurúja is kiváló bakta, de hogyha ebben a tudatban van, akkor az meg fogja állítani a fejlődését.
Right. So those then, yeah. Does that make some sense?
Ez érthető?
So now, according to what previously means, okay, now, how would Bharat Maharaj get into this situation?
És akkor most nézzük meg, hogy Bharat Maharaj hogy került ebbe a helyzetbe.
Now, because when he sees a deer, he sees a soul that's in the body of a deer.
Amikor ő egy őzet lát, akkor ő azt a lelket látja, aki egy őztestben van.
Right? We see a deer, oh, cute little deer.
Amikor mi látunk egy őzet, akkor az a jó kis kedves bájos őz.
He sees a soul that's entrapped in a deer's body.
Ő pedig egy lelket lát, aki csapdába esett egy őztestben.
Right? Now, due to his natural compassion as a pure Vaishnava, then since the deer the soul identifies as a deer, and this deer has just lost its mother, it has no shelter, therefore there's compassion.
És ő, mint tiszta Vaishnava, benne ott van az együttérzés az ősz iránt, aki őszként azonosítja magát, és éppen elvesztette az anyukáját, és szóval együttérzést érez felé. Right.
So naturally, since the deer identifies the deer, has no shelter, he doesn't want to see anyone suffer, so he may interact with the deer and take care of the deer as the deer feels it should be taken care of.
És mivel az őz az őszként azonosítja magát, és úgy érzi, hogy nincsen menedéke, és elveszettnek érzi magát, akkor ő úgy viszonyul hozzá, ahogy ezt az őz elvárja, hogy mint őszhöz viszonyuljanak.
But he still always maintains that the deer is the pure soul, and it's only because it has contaminated consciousness that thinks it's a deer, so therefore I relate to it as a deer.
És akkor, de még mindig tudja, hogy ez csak egy elveszett lélek, aki ősztestbe kerül, és akkor, de mivel feltételekhez kötött lélek, és ősznek képzeli magát, én úgy fogok hozzá viszonyulni, mint egy őszhöz.
So therefore, the devotee on that platform of Baba, even though they interact in that way, they're not entangled.
De a bakták, akik a Bába szintjén vannak, és így viszonyulnak másokhoz, azok nem bonyolódnak bele, vagy nem kötődnek ezekhez a dolgokhoz.
Like I think with Shakuntala, I think her means she was born of, what's his name? Vishishta is his good friend. Vishvamitra and Menaka.
Mint Shakuntala, ő Vishvamitrától és Menakától született.
Right, and Apsara is known for being great mothers, then left the newborn baby girl just next to the river where I think it was Kanva Muni would come every day to take his bath.
És ugye az apszarákat arról ismerjük, hogy kitűnő anyák, szóval Menaka, miután megszületett a csecsemő, azonnal ott hagyta annak a folyónak a partján, ahol egy Muni minden nap fürdőt vett.
And this girl was so special because she's half divine, right? She's half demigod, half human.
És ez a kislány, ez nagyon különleges volt, mert félisteni eredetű volt, félig emberi.
Right, so then, and the baby's just put down on the sand, they're out in the sun and everything.
És akkor csak oda volt téve ez a kisbaba a homokba kint a napon.
So then these vultures, they see the baby and they're so attracted by the effulgence, they all come and stand around and put out their wings so that the baby's protected from the sun.
És akkor ezek a kesejük megpillantották a kislányt, és annyira vonzónak találták, hogy oda mentek hozzá, és kiterjesztették fölé a szárnyukat, hogy megvédjék a napsütéstől.
Right? And dogs and jackals are not about to, you know, mess around with vultures.
És a kutyák meg a sakárok azok általában nem szoktak ott lenni kesejük körül.
Right? So therefore the baby was protected until Kanva Muni came to take his bath.
What was his name?
Kanva.
És akkor a kisbaba az meg volt védve addig, amíg Kanva Muni el nem jött a folyópartra, hogy megfürödjön.
So when he came to take his bath, he saw this amazing sight.
És akkor, amikor oda jött fürdeni, akkor megpillantotta ezt a lenyűgöző látványt.
So then he gave her the name Shakuntala because she was protected by the what is it? Shakunta means the I forget what the Sanskrit, but basically Shakuta or something means vulture.
És akkor a Shakuntala nevet adta neki, mert szanszkritul nem tudom pontosan, hogy mi a szónak a töve, de a Shakunta az azt jelenti, hogy keselyű.
So he took the baby back to the ashram and raised her as his daughter.
És akkor visszavitte az ashramjába, és úgy nevelte föl, mint a saját lányát.
She eventually grew up and she married Bharat Maharaj.
És akkor fölnőtt a lány, és végül Bharat Maharajhoz ment feleségül.
I don't think it was this Bharat Maharaj.
Nem tudom, hogy ez a Bharat Maharaj volt.
I think there's three Bharat. This is the Bharat Maharaj that.
Azt hiszem, három Bharat Maharaj volt.
Which Bharat Maharaj was this?
Melyik is volt ez?
This is the one that was the one that the earth was named after.
Ez az a Bharat Maharaj volt, aki után a földet elnevezték.
Bharatvarsha.
Aki után Bharatvarsának nevezték el a földet.
So Kanva Muni, you know, saw this living entity that, you know, thinks it's a baby, raised it up, it got big, you know, got married, went away, and it didn't disturb his spiritual practices.
Tehát Kanva Muni, ő meglátta ezt a kis csecsemőt, aki csecsemőként azonosította magát, és akkor úgy viszonyult hozzá, mint egy csecsemőhöz, fölnevelte, és aztán amikor fölnőtt, akkor férhezadta, és ez egyáltalán nem zavarta meg őt.
So he maintained his liberated platform.
Föntartotta közben a fölszabadult helyzetét.
And so Bharat Maharaj, his initial inspiration to take care of the deer, would have been on the same platform. It's just simply compassion for a conditioned soul who needed some help.
És aztán Bharat Maharaj esetében is az ő kezdeti törekvése az ugyanezen a szinten volt, csak egyszerűen látott egy feltételekhez kötött lelket, akinek segítségre volt szüksége, és együttérzést érzett iránta.
But it appears here, from what Prabhupada points out in the purport, that Bharat Maharaj at one point made a conscious decision that he was going to, he wanted to expand this aspect of control and enjoyment.
De Prabhupádnak a megjegyzéséből itt a magyarázatban az derül ki számunkra, hogy Bharat Maharaj egy ponton hozott egy tudatos döntést, hogy kiterjessze ezt a kontrolláló és élvező hangulatot.
So then he entered back into the basically conditioned activities.
És így visszatért alapvetően a feltételekhez kötött tetteknek a területére.
But as a devotee, still he's liberated, so there's no karma.
De mint bhakta még mindig felszabadult, tehát nincsen ebből karmája.
But he would enter back into his previous, because as a kshatriya he controls and he protects.
De visszatért ebbe a korábbi vagy alacsonyabb helyzetbe, mert mint kshatriya, a kshatriák azok élveznek, vagy azok igen, azok élveznek és megvédenek.
So what he protects, he enjoys.
Amit megvéd, azt élvezi. Right?
So he protected the deer, so he went back into the mood of a king.
Tehát megvédte ezt az őzet, és ez azt jelenti, hogy visszament abba a hangulatba, hogy ő egy király.
So he controlled the deer, he enjoyed the deer.
Ő irányította ezt az őzet, és élvezte.
So that was due to his previous activities before he came to the his previous consciousness before he came to the liberated platform.
És ez a korábbi tudata miatt következett be, ami azelőtt volt, hogy a felszabadulás szintjét elérte volna.
Like that. So here he made that consciously. So it's one thing if there's an accident, one commits sinful activity. But tehát here it's he purposefully entered back into that consciousness.
És itt ki van hangsúlyozva, hogy ez egy tudatos elhatározás volt. Tehát más dolog az, hogyha az emberrel véletlenül történik valami ilyen dolog, de hogyha egy tudatos elhatározásról van szó, akkor az teljesen más.
Right? So Prabhupada gives the example, the Goswamis in Vrindavan. Purposely, it's fine, what's wrong with it? What's the big deal? So therefore, then they take birth as dogs, monkeys and tortoises.
Prabhupada itt mondja azt a példát, hogy a Vrindavani Goswami közül is vannak, akik akarattal elkövetnek ilyen dolgokat. Azt mondják, hogy hát mi ebben a rossz, mi a nagy dolog ebben, és akkor ők következő életükben kutyákként, majmokként és teknősökként születnek meg.
But still, as a devotee, they're considered saintly.
De mivel bakták, ezért még mindig szenteknek tekintjük őket.
And so therefore we see that his story is here in the Bhagavatam.
És ezért látjuk, hogy ez a történet itt van a Bhagavatamban.
Right, if this part wasn't important, then we would just start with Jada Bharat.
Hogyha ez a rész nem lenne fontos, akkor csak Jada Bharattal kezdenénk.
But we follow three lifetimes of this devotee.
De mi végigkövetjük ennek a baktának három életét is.
So how he attained to the platform of bhava is important.
Fontos, hogy hogyan ért el a bhava szintjét.
How he fell from bhava back into conditioned consciousness, then that is important for us to know so we don't make the same mistake.
És az is fontos, hogy a bhava szintről hogyan esett vissza a feltételekhez kötött szintre, mert fontos azt tudnunk, hogy ne kövessük el mi is ugyanezt a hibát.
And then how in the next life as Jarabharat, how then he perfected that platform of bhava and came to the, you know, prema.
És aztán utána látjuk, hogy Jarabharatként hogyan vitte tökéletességre ezt a bhava szintet, és hogyan érte el a prémát.
Right? Says Jarabharat, he was careful not to come back in any way into any material sphere.
És Jarabharatként ő már nagyon óvatos volt, és vigyázott arra, hogy semmi módon ne kerüljön vissza ilyen anyagi szintre.
Right. Is that okay? Is that right? Okay. Right. So there's means these are fine technical points. That's why we don't criticize Bharat Maharaj.
Ezek ilyen nagyon finom technikai részletek, ezért van az, hogy mi nem bíráljuk Bharat Maharajot.
But his example is very important.
De a példája nagyon fontos.
It's probably one of the top 10 misunderstood principles of devotional service that practically all neophyte devotees make.
És ez része annak a, vagy ez aközé a 10 alapvető félreértés közé tartozik, amit az odaadó szolgálattal kapcsolatban majdnem mindegyik kezdő bakta elkövet.
And even some more advanced devotees make.
Sőt, még néhány emelkedettebb bakta is elköveti ezt a hibát.
There's the idea that the pure devotee or the Uttamadhikari will never fall down. But here's a pure devotee, Uttamadhikari, who fell down.
Vagyis hát ott van ez a félreértés, hogy azt képzelik, hogy azt gondolják, hogy a tiszta bakta, az Uttamadhikari, az soha nem esett le. De hát itt a példa, hogy leesett, hiszen Bharat Maharaj az volt Uttamadhikari.
Sometimes there's this a statement made that if a guru fell down, means he was never even a devotee.
Néha kijelentenek olyan dolgokat, hogyha egy guru leesik, akkor ő soha nem is volt még csak bakta se.
So that's not supported by the statements of Srimad Bhagavatam.
De ezt nem támasztják alá Srimad Bhagavatam kijelentései.
Right. So even on the platform of bhava, one can fall because still control and enjoyment in its subtlest forms is still present.
Még a bhava szintről is le lehet esni, mert ezen a szinten még az irányítás és az élvezési hajlam nagyon finom formában jelen van.
Right. Until one crack, there are 5 stages of bhava bhakti.
5 stádiuma van a bhava bhaktinak.
So until one crosses the third and goes into the fourth stage, then one could fall down.
És amíg az ember át nem jut a harmadik stádiumon és el nem éri a negyediket, addig visszaeshet.
Or one could get stopped at that point and spend many, many lifetimes at that level.
Vagy pedig megrekedhet azon a ponton és nagyon sok életet eltölthet ott.
Right. So the principle is that until one is fully absorbed in Krishna, in samadhi, and with full attachment, then it's always material world's dangerous.
És a lényeg az, hogy amíg az ember teljesen el nem merül Krishnában, teljesen el nem éri ezt a samadhi állapotát, addig még mindig visszaesett az anyagi körülmények közé, vagy anyagi feltételekhez kötöttség közé.
Yeah, does this make sense?
Ez így érthető.
Another misunderstanding is we generally take pure devotee to mean only from the Uttamadhikari, but the Madhyama starts pure devotional service.
És a másik félreértés pedig az, hogy általában úgy képzeljük el, hogy a tiszta odaadás, vagy a tiszta bhakta az Uttamadhikáritól kezdődik, de a Madhyama adhikári az már onnan már tiszta odaadó szolgálatot végez.
Right, when we say, according to the definition, if we say a pure devotee, that means Madhyama up.
Amikor azt mondjuk, hogy tiszta bhakta, akkor a definíció az azt jelenti, hogy a Madhyamától fölfelé.
If we say Uttamadhikari, that means prema, bhava bhakti, you know, up to prema and beyond.
Ha pedig azt mondjuk, hogy Uttama adhikári, akkor az a bhava bhaktitól kezdődően a prémáig és még azon túl is.
We say prema bhakta or nitya siddha, that means from prema and beyond.
Hogyha pedig azt mondjuk, hogy prema bhakta vagy nitya siddha, akkor az azt jelenti, hogy a prémától kezdve és egészen és a fölött.
So we should be careful not to confuse the terms.
És óvatosnak kell lenni, hogy ne keverjük össze ezeket a fogalmakat.
Otherwise then we, in our ignorance, then anything less than a nitya siddha is not even worth, you know, talking to.
És akkor különben abban a tudatlanságban esünk, hogy azt képzeljük, hogy ha valaki nitya szitha szint alatt van, akkor már nem is érdemes róla beszélni.
Okay. The comments, Maharaj?
Van valami hozzáfűzés Maharajtól?
Questions. Questions, okay. At what stage does one become liberated? Okay.
Tehát a kérdés az az volt, hogy melyik szinten válik az ember felszabadultá, és a másik pedig, hogy a leszke alatt nem volt biztos abban, hogy hogy történhet meg az, hogy valaki felszabadult, és még mindig szennyezett a tudata.
So we'll start at the end and move back.
Akkor a végéről kezdjük el, és aztán majd úgy jutunk el az elejéhez.
Means this, then we need to understand the principle of Tathasta Shakti.
Ehhez meg kell értenünk a Tathasta Shakti-nak az elvét.
So Tathasta means that you have simultaneously in one position transcendental and material.
A tataszt az azt jelenti, hogy ugyanabban a helyzetben párhuzamosan jelen van az anyagi és a lelki.
So the classic place of, I mean, one example is the living entity, the embodied living entity.
Az egyik klasszikus példa erre a megtestesült élőlény.
You have the soul, which is spiritual, and you have the material body, which is material, but they're in the same place, functioning in the same, you know, they're integrated.
Ott van a lélek, ami lelki, és akkor ott van az anyagi test, ami meg anyagi, és a kettő az együtt működik ugyanazon a helyen így integrálódva.
So then, another example is, you know, the how you say, the manifest pastimes.
Egy másik példa erre a megnyilvánult kettelések.
Right, you have in, so those are manifest in Gokul or Bauma, the Bauma Lila.
Azok, amelyek Gokulában nyilvánulnak meg, vagy más szól a Bauma Lilák.
So Vrindavan situates itself on the earth.
Vrindavan az a földön található.
So that means it's the spiritual is situated within the material.
Ez azt jelenti, hogy a lelki az az anyagin belül helyezkedik el.
So Krishna and the residents of Vrindavan are transcendental.
Krishna és Vrindavan lakói, ők transzcendentálisak.
But we see that how you say, the demons that come in, they're purely material.
De látjuk, hogy azok a démonok, akik oda eljönnek, azok tisztán anyagiak.
Right? So both can function in the same place at the same time.
Mind a kettő és mind a kettő képes funkcionálni ugyanott és ugyanabban az időben.
That solves the problem how one can be envious in this spiritual world.
Ez megoldja annak a problémáját, hogy hogyan fordulhat elő, hogy valaki irigy az anyagi, a lelki világban.
Right. So that's the place, the natural position of the Tathasta Shakti.
Szóval ez az a hely, ami a Tathasta Shaktinak a természetes helyzete.
So in the beginning, the living entity has pure consciousness, but not prema.
Kezdetben az élőlénynek tiszta a tudata, de nincsen prémája.
Because prema means internal.
Mert a préma az azt jelenti, hogy örök.
And contaminated means material.
A szennyezettség az pedig azt jelenti, hogy anyagi.
So the soul inherently has pure consciousness, but it's not on the, it hasn't developed prema.
A léleknek eredendően tiszta a tudata, de nem fejlesztette még ki a prémát.
Right, so there's a position in between.
Tehát ez egy ilyen köztes állapot.
So they're liberated.
Tehát felszabadultak.
But now Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out, if they don't become attracted to Krishna, then the natural thing is you have to have taste, you'll become inimical towards Krishna.
De ahogy erre Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur rámutat, az embernek ebből el kell mozdulnia, ebből a semleges helyzetből, és valahonnan ízt kell merítenie, és akkor ellenséges lesz az Úrral szemben.
Taste must be there.
Tehát az íznek ott kell lennie.
Right. And you only have taste in love or lust.
És az ember ízt csak szeretetből, illetve kéből tud
meríteni. So the living entity will become attracted towards lust.
És akkor az élőlény elkezd vonzódni a kéj felé.
So therefore they develop the contaminated consciousness of controller and enjoyer.
És akkor ezért kifejlesztik azt a szennyezett tudatot, hogy ők az élvezők és az irányítók.
Right. So that's the subtlest form of false ego, but it's still on the liberated platform.
Ez a hamis egónak a legfinomabb formája, de ez még mindig a felszabadult szinten van.
Because you simply identify the controller and enjoyer, but there's no outlet for it.
Mert úgy azonosítod magad, hogy te irányító vagy és élvező, de erre nincsen lehetőség ott.
So to have an outlet, then there's different degrees of three other aspects of false ego have to manifest.
És akkor azért, hogy erre legyen lehetőség, a hamis egónak három következő fokozata meg kell, hogy nyilvánuljon.
The material mind is one.
Az anyagi elme az egyik.
Right, the material intelligence and senses is the second, next.
Az anyagi intelligencia és az érzékek a következő.
And the material false ego and gross body is the last.
És az anyagi hamis ego és az anyagi test az utolsó.
I learned this from some research work that someone had done on the beginning chapters of Manusamhita.
Ez mindezt én a Manusamhita kezdeti első fejezetéből tanultam meg.
Right. So there's these four kinds of false ego.
Tehát ez a négy fajta hamis ego van.
So the lower three then means one's conditioned.
És a utolsó három az azt jelenti, hogy az ember feltételekhez kötött.
The last one, if that's the only one you have, you're liberated, but you haven't come to the platform of prema.
Hogyha csak az első van meg, akkor az azt jelenti, hogy az ember felszabadul, de még nem ért el a prema szintet.
Just like in the creation, when the Lord glances on the material energy, the living entities are injected into the universe, into the pradhan.
Ugyanúgy, ahogy a teremtésnél is, amikor az Úr rápillant az univerzumra, akkor a pillantásával együtt az élőlények bekerülnek az anyagi energiába, és ez a pradhana.
So they come in with false ego time.
És ők a hamis egóval és az idővel érkeznek.
And that false ego means polluted consciousness.
És ez a hamis ego, ez azt jelenti, hogy szennyezett tudat.
So the pradhan changes to mahattattva.
És aztán a pradhan az átváltozik mahattattvává.
So the mahattattva technically is one's still liberated.
És a mahattattva az technikai értelemben azt jelenti, hogy az ember ott még mindig felszabadult.
Then Shiva and Parvati combine create all the you know male and female principles.
És akkor Shiva and Parvati ők kombinálódnak és létrehozzák a női és a férfi principiumokat.
Because through that then you can manifest control and enjoying.
És akkor ezeken keresztül megnyilvánulhatnak ott az élőlények és tudnak irányítani right. És élvezni.
Then Krishna, you know, puts takes all the elements apart and creates all the forms, and then Brahma manifests them.
És akkor Krishna szétszedi az összes elemet és megnyilvánítja belőlük a különböző formákat, illetve létrehozza a különböző formákat, Brahma pedig megnyilvánítja azokat.
Then you get a material body, you're conditioned.
És akkor kapunk egy ilyen anyagi testet, ami feltételekhez
kötött. So then those stages as they manifest, the first one's under Vasudev, then the Shankarshan is the gross elements and the false ego. Prajumna is the intelligence and the senses, and Aniruddha is the mind.
És akkor az első szintjének, vagy a legalacsonyabb szintjének a hamis egónak Vasudeva, aztán a durva anyagi test is, az érzékek az Shankarshan, aztán az intelligencia az Prajumna és a vagy Aniruddha, és az elme az pedig Prajumna.
Yeah, Aniruddha? The mind, Aniruddha.
Az elme az Aniruddha, and Prajumna.
Prajumna is the intelligence and sense.
És Prajumna pedig az intelligencia és az érzékek.
Right. Does that make some sense, that part of it? So now, there's two ways you can, I mean, there's two platforms of liberation.
És a felszabadulásnak két szintje van.
One we call moksha, one we call Brahma-bhuta.
Az egyiket úgy hívjuk, hogy moksha, a másikat úgy hívjuk, hogy Brahma-bhuta.
Moksha simply means we're not on the material platform.
A moksha az egyszerűen azt jelenti, hogy nem az anyagi szinten, nem vagyunk az anyagi szinten.
But one's not a devotee.
De az ember attól még nem bhakta.
Brahma-bhuta means you're on the liberated platform, but you're a devotee.
A Brahma-bhuta az pedig azt jelenti, hogy a felszabadult szinten állunk, de bakták vagyunk.
So someone on Brahma-bhuta means their purpose is prema.
Tehát, hogyha valaki a Brahma-bhuta szinten van, akkor azt jelenti, hogy a célja a prema.
Right. So therefore, for the devotees, then for us, bhava is the platform of liberation. That's the Brahma-bhuta platform.
Tehát számunkra, bakták számára, a bhava az a szint, ami a felszabadulás szintje, tehát az a Brahma-bhuta számunkra.
But the same strata of liberation is there for the impersonalists. But there's no interest in bhakti, so there's no bhava. They're just neutral.
De a felszabadulásnak ugyanezek a rétegei az impersonalisták számára is ott vannak, csak mivel őket nem érdekli a bhakti, ezért ők nem, tehát ők rájuk nem jelenző a bhava, ott csak ilyen semlegesség van.
So at the border between asakti and bhava, that's where Brahma Buddha is.
És a határvonal az asakti és a bhava között, az a szint, ahol ott a Brahma Buddha.
Because once you come to the Brahma Buddha platform, then Swarup Siddhi manifests, and you can through meditation render service in the spiritual world in your spiritual form.
Mert a Brahma Buddha szinten megnyilvánul a Swarupa Siddhi, és akkor az ember meditáción keresztül végezhet szolgálatot a lelki világban ebben a Swarupa formájában.
So even though there is no conditioned consciousness, there's still the fragrance of it in the way of the subtlest forms of controlling and enjoying.
És ha bár nincsen ott már ez az anyagi azonosítás, vagy az anyagi tudat, az illata, vagy ez nagyon halvány nyoma még ott van, abban a nagyon halvány hajlamban, hogy élvezünk és irányítsunk.
Right. We see the example of the gopis who couldn't go to the rasa dance.
Látjuk például azoknak a gópiknak a példáját, akik nem tudtak elmenni a rasa táncba.
Because they had attachment for the nice pleasantness of, you know, family life on the liberated platform.
Mert ott volt a ragaszkodásuk ehhez a szép és kellemes családi élethez, ami a felszabadult szinten áll.
So therefore, because of that slight little attachment, they didn't develop complete attachment to Krishna.
És emiatt az enyhe ragaszkodás miatt nem tudtak teljes ragaszkodást kifejleszteni Krishna iránt.
So then, when they couldn't go, they were stopped, and then in meditation, they meditated on Krishna to such intensity that attachment became complete.
És aztán, amikor nem tudtak eljutni a rásza táncba, akkor Krisnán kezdtek el meditálni, de annyira intenzíven, hogy ez a ragaszkodásuk ez teljessé vált ezáltal.
And then it said the reactions of previous pious and impious activities were completely nullified.
És akkor olvashatjuk, hogy ekkor a múltbeli összes jámbor és istentelen tettüknek a visszahatása az teljesen megsemmisült.
So that means those subtlest aspects of the desire to control and enjoy were removed.
Ez azt jelenti, hogy irányításra és az élvezetre való vágynak a legfinomabb aspektusai is eltűntek belőlük.
So then they became qualified to go to the rasa dance.
És akkor alkalmassá váltak arra, hogy elmenjenek a rasa táncba.
So they either went that night or on another night the next time.
És akkor vagy még aznap éjjel eljutottak, vagy pedig a következő alkalommal.
Right. So that's an example of a devotee from that platform moving forward. And Bharat Maharaj is an example of someone moving from that platform backwards.
És akkor a gópik arra példák, hogy valaki erről a szintről följebb vagy előre felé halad. Bharat Maharaj meg arra példa, hogy erről a szintről valaki visszafelé halad.
Right. So technically speaking, when one takes up chanting the holy name, he's liberated.
Technikai értelemben, hogyha valaki elkezdi énekelni a szent nevet, akkor felszabadult.
But he doesn't realize it.
De ezt nem valósítja meg.
So what happens is at the stage of Brahma Buddha, one is liberated and one realizes one's liberated.
És az történik, hogy amikor valaki Brahma Buddha szintre kerül, akkor felszabadul és meg is valósítja azt, hogy felszabadult.
So the kanista means he's less realized, you know, the least realized in his liberated state.
A kanista az azt jelenti, hogy ő a legkevésbé megvalósította a felszabadult helyzetében.
Madhyama means he's more.
Madhyama azt jelenti, hogy már megvalósította.
Right? He can see the two, but there is still some slight connection.
Tehát látja a kettőt, de még van egy kis kapcsolat.
The uttama basically means there's no connection.
Az uttama alapvetően azt jelenti, hogy nincs már kapcsolat.
Because he can function within the material body, but there's no identification with it.
Tud működni az anyagi testen belül, de már nincs azonosítása vele.
Means the kanista identifies with it.
A kanista az azonosítja magát a testtel.
The madhyama basically doesn't identify, but is comfortable with it.
A madhyama az alapvetően nem azonosítja magát a testtel, de jól érzi magát benne.
The uttama doesn't identify with it at all, but if need be, he can work with it.
Az uttam az egyáltalán nem azonosítja magát a testtel, de hogyha szükséges, akkor tud funkcionálni benne.
Right. So that's, does that make sense? That's why we always say the devotees are liberated, because they are, but they don't know it.
Ezért mondjuk azt, hogy a bakták felszabadultak, mert tényleg azok csak nem tudják.
It's like the example that Prabhupada gives of the person who's having a nightmare and you wake them up, even though they're awake, they still identify with the dream, so they don't actually function as a waking person.
Prabhupada azt a példát említi, hogyha valakinek rémálma van és fölébresztjük, akkor még az ébredés után is azonosítja magát azzal a rémálommal, tehát nem úgy viselkedik, mint egy felébredt ember.
So the devotional process is the process of becoming aware that you're awake.
És a odaadásnak a folyamata azt jelenti, hogy tudatára ébredünk annak, hogy mi ébren vagyunk.
When you chant Hare Krishna, you're awake.
Amikor a Hare Krishnát énekled, akkor fel vagy ébredve.
But like the person in the nightmare, you still think you're asleep.
De ugyanúgy, ahogy a rosszat álmodott ember, még mindig azt hiszed, hogy alszol. Right.
Well, the karmis are asleep.
Míg a karmik azok tényleg alszanak.
Right. Does that make sense? Is that okay? Like that. And then you have the unfortunate position where you have a devotee who is awake and, you know, tries to prove to everybody else that he's asleep.
És aztán ott van az a szerencsétlen helyzet, amikor van egy bakta, aki fel van ébredve, de megpróbálja mindenkinek bebizonyítani, hogy ő alszik.
So that's dangerous.
És akkor ez veszélyes.
Right? Because that you're committed to being in material consciousness.
Mert akkor az ember elkötelezi magát az anyagi tudat mellett.
So that can get you a bad reaction.
És akkor ez hozhat rossz visszahatást.
You may be in material consciousness, but you're not committed to it, then that's still progressive.
Tehát, hogyha az ember anyagi tudatban van, de nincsen elkötelező emellett az anyagi tudat mellett, akkor még mindig tud előre haladni.
And depending upon how absorbed or not, to that degree it'll be an impediment.
És akkor attól függően, hogy mennyire merülsz el ebben, attól függően lehet ez egy akadály.
Is that okay? Anything else? Or
valami más?
Means on this, don't ask about something Mahabharata.
Ezzel kapcsolatban most ne kérdezzetek Mahabharatával kapcsolatos kérdéseket.
This is already late. Yeah. Oh, it's quite late. Well, and we should have ended.
So it was mentioned that pure devotee is Madhyam and up. From Madhyam, but as far as she remembers, in connection with Tapam Mishra, it was said that he's a pure devotee, but he's a Kanishta Adhikari.
You can have means.
Igen, ez lehetséges.
Oh, you heard the question? Means question was is that we were saying that from the Madhyam is the beginning of pure devotional service, but we see that Tapam Mishra is classified as a third class pure devotee. So Madhyama and pure devotee are synonymous.
Tehát a Madhyama és a tiszta bakta azok szinonim kifejezések.
But Kanista is not synonymous.
A Kanista azonban nem szinonim.
If their only purpose is to please Krishna, then they're a third class pure devotee.
Hogyha nekik az egyetlen céljuk az, hogy elégedetté tegyék Krishnát, akkor ők harmadosztályú tiszta bakták.
Right. So you can be a neophyte who is a pure devotee, or you may be a neophyte who's not.
Tehát lehet az, hogy van egy kezdő bakta, aki tiszta bakta, és lehet az, hogy valaki kezdő bakta, és nem az.
But Madhyama means you are one.
A Madhyama azonban azt jelenti, hogy te tiszta bakta right. vagy.
So we have example where Prabhupada, when the devotees were very enthusiastic and committed to preaching, you know, down to the last person, then Prabhupada said, all my disciples are pure devotees.
Van az a példa, hogy amikor Prabhupada mondta ezt, amikor a tanítványai mind egytől egyig az utolsóig is teljesen lelkesek voltak a prédikálásra, és akkor Prabhupada azt mondta, hogy a tanítványaim közül mindegyik tiszta bakta.
But the neophyte can, by bad association or, you know, being not careful, can lose that position.
De a kezdő bakta az a rossz társulás miatt vagy óvatlanság miatt el tudja veszíteni ezt a helyzetet.
Right, become more materialistic.
És akkor ilyen anyagi tudatúbbá válik.
It will be more difficult.
A Madhyama számára ez már nehezebb.
Because of their pure commitment, even if they get involved in material activities, still their commitment is pure.
A Madhyama adhikári számára ez azért nehezebb, mert ő már elkötelezte magát, tehát még akkor is, hogyha anyagi tettekbe bonyolódik, ott van ez az erős elkötelezettség a lelki iránt.
But a neophyte, if they get involved or attached, they may not maintain that pure determination, they may become distracted too much.
De hogyha a kezdő bakták bonyolódnak bele ilyenekbe és ragaszkodni kezdenek, akkor őnekik nem olyan szilárd ez az elkötelezettségük, és akkor elveszthet vagy kialakíthatják ezt a ragaszkodást anyagi dolgok iránt.
Does that make sense?
Ez így értető?
Yeah. Yeah. In other words, it's like these points you have to be able to understand simultaneous situations.
Tehát ezeket a dolgokat, ezeket ilyen párhuzamos helyzetekben is meg kell érteni.
You know, it's like this blackboard.
Például ez a fekete tábla.
So, is it black or is it white?
Ez most fekete vagy fehér?
Right? You know, all those letters written on the board. You know, we say it's a black board, but why it's white?
So azt mondjuk, ez egy fekete tábla, de miért fehér?
Because the white is overlaid on the black.
Mert a fehér az rákerül a feketére.
Right? So they both function together at the same place at the same time.
Tehát a kettő együtt funkcionál ugyanott és ugyanazon a ugyanabban az időben.
Right? So if that understanding, that principle can be used, then so many subtle points of our philosophy become available.
Hogyha ezt az elvet tudjuk alkalmazni, akkor a filozófiánknak nagyon sok finom pontja feltárul.
Right? So like the one so the you know, most you know, important for us is this principle of the tathasta. One of the most important is this principle of tathasta. It's simultaneously spiritual and material at the same time.
Az egyik legfontosabb elve ez a tathasztának az elve, hogy párhuzamosan lelki és anyagi ugyanakkor.
Right, or that we see ourselves and Krishna just sees himself.
És hogy mi látjuk Krishnát és saját magunkat. Krishna azonban csak saját magát látja.
Right. So Krishna sees everything as one because it's all him.
Krishna jó azt látja, hogy minden egy, mert minden ő.
But the jiva sees that there's us and there's Krishna.
A jiva azonban azt látja, hogy ott vagyunk mi és ott van Krishna.
So both function at the same time.
Tehát mind a kettő egyszerre működik.
Right? The son sees himself different from the father.
A gyerek az különbözőnek tekinti magát az apjától.
But the father sees the son as non-different from him.
Az apa azonban úgy tekinti, hogy a fia az nem különbözik tőle.
Right, but the relationship goes on nicely.
De a kapcsolat az szépen megy.
So that's the point: is the subtlest aspects of Vaishnava philosophy are contained within Achinta Beda Beda Tattva.
Tehát azt kell megérteni, hogy a Vaishnava filozófiának a legfinomabb pontjait azt az Achinta Beda Beda Tattva birodalmán belül vannak.
So because it's the subtlest, it was given last.
És mivel ezek a legfinomabb pontok, ezt kapjuk meg legkésőbb.
So first is given, it's one.
Először azt kapjuk meg, hogy ez egy.
No, it's two.
Nem, ez kettő.
No, it's one. You can look at it as one, or you can look at it as two.
Szóval az, hogy lehet úgy tekinteni, hogy ez egy, és lehet úgy tekinteni, hogy kettő.
Well, in a very unique way, it's all one.
De hogy ez egy nagyon egyedi módon mind egy.
Or it's one, but we qualify what that oneness is.
Vagy pedig, hogy ez egy, de mi azt különböző feltételeket szabunk, hogy ez hogy egy.
Those are easy.
Ezek könnyűek.
But to say it's one and it's two at the same time.
De az, hogy ez egy és ugyanakkor kettő.
That's more difficult.
Ez már nehezebb. Ezt már nehezebb megérteni.
So that's the teachings of Lord Chaitanya and the Acharyas.
És ez az Úr Chaitanyának és az Acharyáinknak a tanítása.
Yeah. Okay. So we'll end here.
Itt most befejezzük.
Kantarhat Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivrinda ki, Jainatai Gaura Premanandi. Yeah.